Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyától és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 105. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Tovább a mi Urunkat, Istenünket, a megkezdett 105. Zsoltár második és harmadik versének éneklésével. A 105. Zsoltárunk második verse így kezdődik: néki vígan énekeljetek. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön ezen a vasárnapon is a minden kegyelem Istenétől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Úr. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a második helvét hitvallásnak a 12. fejezetéből válogatott részeket. Tóth Zoltán presbiter testvérünk olvassa mindezeket közöttünk. Kedves testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből olvasom. A 9. fejezet 31. versétől 35. verséig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is. Találott egy Éneász nevű embert, aki 8 éve feküdt az ágyban bénultan. Péter így szólt hozzá: Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus! Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat! És azonnal felkelt. Lidda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. Isten áldjon meg bennünket, akik az ő ígéjét halljuk, és adja, hogy Szent Lelke által való világosságban megértsük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért, hogy abban a kegyelemben részesítettél bennünket, hogy a te törvényedet adtad ebbe a világba. Köszönjük, hogy a te törvényed igaz és biztos zsinórmérték, amelyhez hozzá szabad mérni életünket és a világnak minden történését. Köszönjük neked, hogy törvényed elvezet bennünket Jézus Krisztushoz, aki által bűnbocsánatot nyerhetünk, és gyermekeitté fogadva az örök élet várományosaivá válunk. Köszönjük te neked, hogyha a törvényt már így ismerjük, mint amely elvezetett bennünket Krisztushoz. De kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy valóban eljussunk Jézus Krisztushoz. Köszönjük ígédet, amelyen keresztül újból és újból el szeretnél bennünket vezetni a kegyelemhez, a Golgotai kereszthez. El szeretnél bennünket vezetni a bűnlátásra és a bűnbocsánat helyére. Kérünk, cselekedd ezt meg velünk ezen a mai vasárnapon is. Hadd legyen a te törvényed, a te ígéd, a te kijelentésed hasznos a mi számunkra. Hadd találjuk meg a mi megváltónkat, Jézus Krisztust ebben az órában. Hadd örvendezzünk nála, hadd nyerjünk által a bűnbocsánatot. Köszönjük, hogy van hatalmad arra, hogy ezt megcseleked velünk. Áldunk és magasztalunk téged, mert hozzánk való kegyelmedet és szeretetedet oly sok mindenben mutattad meg, csak az elmúlt hét folyamán is. Köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk. Köszönjük neked azt, hogy van elég erőnk arra, hogy idejöjjünk a te házadba. Köszönjük neked csodáidat, amelyeket velünk tettél, ajándékaidat, amelyekkel megajándékoztál. Köszönjük neked életünket, szeretteinket, családtagjainkat, hozzátartozóinkat. Köszönjük neked a lelki testvéreket. Kibeszélhetetlen sokasága van a te ajándékaidnak, amelyekkel körülveszel bennünket. Segíts, Urunk, hogy lássunk ezekben is téged, az egyetlen, hatalmas és igaz Istent, aki méltó a dicséretre, a dicsőségre, aki méltó arra, hogy követőivé legyünk. Munkálj a szívünkbe alázattal teli dicsőítést, és neked való engedelmességet. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, az igehirdetés hallgatására készülve az 512. számú dicséretünket keressük ki, és ennek első versét énekeljük. Az 512. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Thank you. testvérek, hallgassuk meg fennállva Isten igéjét, ha már olvasott szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének 31. versét olvasom, ahol ezt találjuk megírva. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, azok, akik folyamatosan olvassák a Szentírást, és most az Új Szövetséget, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben az egyház, az Új Szövetség egyházának életéről olvashatnak különböző szakaszokat. Arról olvasunk, hogy hogyan munkálkodott Isten az ő szent lelke által a gyülekezetekben, hogyan ragadott meg Isten embereket, egyes életsorsokat részletesen is leír előttünk a Szentírás, akik gyógyultak, akik Jézus Krisztus eszközeiként csodákat tettek, és időnként ezt a szöveget, ezt a részletes leírást megszakítják általános leírások is. Hajlamosak vagyunk arra természetünknél fogva, hogy az ilyen általános jellegű leírásokat egy kicsit felületesen olvasva átugorjuk, vagy ne tulajdonítsunk nekik túl nagy jelentőséget, mert hiszen egyik csoda, aztán a másik csoda, és közte egy ilyen átvezető irodalom, még talán arra is hajlamosak vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy ez csak amolyan összekötő szöveg. Nos, amikor az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének a 31. versét olvassuk, akkor különösen is kísért bennünket ez a gondolat, hogy hát itt egy összekötő szöveg íratott le, miközben egy kincsekkel teli láda van elrejtve a szövegben, de csak akkor lesz a miénk ez a kincs, hogyha odaállunk-e láda elé, veszük a fáradtságot, hogy kinyissuk, és megszemléljük mindazt, ami benne van. Ezen a mai Isten tiszteletünkön ezt szeretnénk tenni. Hiszen nagyon súlyos dolgok azok, amelyeket itt az első gyülekezet életéről, az első keresztjének életéről Lukács lejegyez ebben a könyvben. Mindenek előtt az üti meg a mi szívünket, hogy az egyháznak Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Talán Júdeán és Galileán nem csodálkozunk, hiszen ezek zsidók lakta részek. Jézus ott tanított, ott járt, értelemszerűen arra gondolunk, hogy az első keresztjének Krisztus követői is ezeken a vidékeken kerültek elő, és lettek Jézus Krisztus személyének és tanításainak a követőivé. De mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy Samáriában is volt keresztény gyülekezet. Abban a Samáriában, ahol Jézus Krisztust nem akarták befogadni. Abban a Samáriában, amelyről azt olvassuk, hogy a tanítványok szívük szerint tüzet akartak rá kérni, tekintettel arra, hogy mesterüket, Jézus Krisztus elutasították az ott lakó emberek. Abban a Samáriában, ahol zsidó gyűlölet volt, abban a Samáriában, amelyet a zsidók is gyűlöltek, keresztény közösségek jöttek létre. És ez már önmagában véve óriási csoda. Az evangélium oda is eljutott, mi több, az evangélium ott is gyümölcsöt termett. Nem csak azon a helyen, ahol arra gondolnánk, hogy értelemszerűen magától jövő dolog, hogy Jézus Krisztust követi, hanem egy olyan helyen is, ahol Jézus Krisztus és a zsidósággal szemben óriási ellenállás volt korábban. Nos, Isten szent lelke már ebben az időben bizonyságot tett arról, hogy nem csak a zsidóké az evangélium, a bűnbocsánat és az üdvösség, hanem mindazok is, akik Samáriában élnek. Mindazok is, akik számára úgy gondolták korábban, az Isten kegyelme elérhetetlen. Mindazoknak adatott az üdvösség. És milyen csodálatos, hogy már ebben a pillanatban a kereszténység kibontakozásának a hügyei és a bimbói pillanatában már azzal szembesülünk, hogy odaadatik az evangélium titka, örömüzenete, odaadatik az üdvösség azoknak is, akik távol valók, nem csak azoké, akik közel vannak a tűzhöz, hanem azoké is, akik nagyon távol vannak Jézustól és az ő világától. De még megdöbbentőbb az, hogy nem csak, hogy a közel és távol lévőké az evangélium, hanem ahogy olvassuk, békességük volt ezeknek a gyülekezeteknek. Békességük volt. Kedves testvérek, a békességet mindig akkor kezdjük megbecsülni, mikor a békétlenség elhatalmasodik körülöttünk. Olyan sok minden van az életünkben, ami békétlenségre ad okot. Nem is vállalkozom rá, hogy elkezdjem felsorolni azt a sok-sok indokot, ami a világban van, és ami fölborítja a mi békességünket napról napra. Elég, ha rosszul indulunk el. De sokszor azt mondjuk egy fél óra múlva, vagy bárcsak jöttem volna 10 perccel később. Mennyivel kevesebb békétlenségem lenne. Nem találkoztam volna ezzel, azzal, nem dudáltak volna rám, nem ment volna el a hét. Miért kellett nekem sietni? Sokféle ok van, ami bennünket békétlenné tehet. És amikor az ember békessége fölborul, akkor kezdi megérteni azt, hogy mekkora kincs a békesség. Mekkora kincs az, amikor nyugodt, békés időket élhetek. A mostani világunk különösképpen is olyan világ, amely a stressznek sok ezer forrásával van tele. Hozza ezt a világ fejlődése, hozza ezt az otthonainkba beszűrődő világ, az, ami bejön az ablakon, ami bejön a televízión, vagy rádión keresztül, vagy az irodalmon, az újságokon keresztül, mind-mind feszültséget és békétlenségeket gerjesztenek az emberben. Soha nem volt talán ennyi nyugtatót szedő ember. Soha nem volt ennyi embernek szüksége arra, hogy valahol békességre lejjen. Keresi ez a világ a békességnek a helyeit. És ezért menekülnek sokan sokféle kötelékbe. Olyan kötelékekbe, amelyek egy-egy rövid időre vagy hosszabb időre mégis békességet adnak. A fiatalság menekül a szórakozásba, a szórakozással együtt járó drogba, alkoholba. Az idősebbek belemenekülnek sokszor a munkába, belemenekülünk az alvásba, sok mindenbe belemenekülünk, csak azért, hogy egy kicsike kis békességünk legyen. Talán soha nem mondták ennyit az emberek egymásnak azt, hogy hagyjál már békén. Mert ezzel van tele a szívünk, egy cseppnyi békére vágyunk. És a másikban látjuk a legtöbbször az okát a mi békétlenségünknek. Hagyjál már békén! Magam szeretnék lenni, csöndbe szeretnék lenni, nyugton szeretnék maradni. Az egyháznak azt olvassuk Samáriában, Galileában, és szerte, ahol keresztény gyülekezetek voltak, békessége volt. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy a gyülekezet Samáriában, Galileában és Júdeában a békesség szigetévé tudott lenni. Fontosnak tartotta Lukács, és hisszük, hogy a Szentlélek adta neki ezt a látást, hogy ezt lejegyezze. Kedves testvérek, a gyülekezetnek ma is a békesség szigetévé kell lenni ebben a világban. A békesség szigetévé kell lenni. De hogyan lehetünk mi a békesség szigetévé? Hogyan lehet a gyülekezetben a békességet tapasztalni, ha ide jön valaki. Hiszen mi, akik ide jövünk, ugyanazokból a feszültségekből jövünk. Mit tehetünk mi a békességért? A templom, az épület adja a békességet? A padok? Vagy az, hogy itt csak egy ember beszél? Mi a békesség titka? Érdemes ennek a nyomára jönni és kutakodni egy kicsit ebben a kincses ládában. Kedves testvérek, úgy látom, hogy a békesség titka nem más volt az első gyülekezetben, mint a gyülekezeti tagok Istennel való szoros kapcsolata. A gyülekezeti tagok Istennel való szoros kapcsolata. A békességről azt mondja nekünk a Biblia, hogy Istennél van. Maga Isten a békesség. Az ember a bűnesetben elveszítette az Istennel való élő kapcsolatot. És ha valaki azt kérdezi, hogy hol vezett el a mi békességünk, akkor visszamutatunk a paradicsomra, és azt mondjuk, ott a paradicsomban vezett el a mi békességünk. Miért? Mert elvezett a mi kapcsolatunk Istennel. És innentől kezdve az ember sorsa az, hogy békétlenségben él. Ha nem táplálkozhat a békesség forrásából, ha nincs kapcsolatban a békesség fejedelmével, akkor nincs békesség. Akkor nincs békesség, akkor csak idegesség van, feszültség van, nyugtalanság van. A Biblia nagyon kategórikusan közli ezt velünk, és adja a tudtunkra, hogy a békesség forrásától, Istentől az ember a bűnesetben elszakadt. Elveszett az ember békessége. De olyan csodálatos, hogy a kijelentés arról is beszél nekünk, hogy bizonyos értelemben mégis helyre állt a béke. Ezért jött el Jézus Krisztus, hogy megbékéltesse az Atyát. Hogy mi ne az Atya haragját kapjuk és hordozzuk, hanem az Atya békéjét nyerhessük el azáltal, hogy hozzájövünk. Azt mondja nekünk a Szentírás, kedves testvérek, hogy nem mehetünk máshogy, ami mennyei Atyánkhoz, a békesség forrásához, csakis Jézus Krisztus által. Nincs más út, ebben is kategórikus a Szentírás. Soha, de soha nem sugallja nekünk azt a Szentírás, hogy bármilyen más valláson, bármely más tanítón keresztül el lehet jutni az Istenhez, a békesség fejedelméhez. Azt mondja a Szentírás, csak Jézus Krisztus az út. Jézus Krisztus egyenesen azt mondja, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Vegyük komolyan ezt az ígét, testvérek, mert sokan keresik a békességet ma különböző filozófiákban, amelyek magukat isteninek hirdetik. És hajlamosnak ma a világ arra gondolni, hogy minden vallás egy helyre mutat az Istenre, és ha te abban leled meg a békédet, hát maradj abban, én meg ebben lelem meg a békémet, maradok ebben. Valami nagy-nagy tolerancia van bennünk. Miközben az a tanító, akit mi követünk, az a Jézus Krisztus, akinek mi állítólag a tanítványai vagyunk, azt tanította nekünk, hogy a mennyei Atyához nincs más út rajta kívül. Nincs más út. El lehet jutni ideig óráig való békességre, más rendszerekben is. De arra a békességre, amely kiapadhatatlan forrás, amely maga Isten, sehogyan máshogyan nem találhat rá az ember, csak Jézus Krisztus által. Mi történt ezekkel az első keresztényekkel? Az történt velük, kedves testvérek, hogy a Szentlélek által, aki adatott nekik Jézus Krisztusért, békességben éltek az Atyával, szoros kapcsolatban. És ez a békesség, az Istennel való békességük áthatotta az ő egész életüket. Mitől nem csak az életüket, hanem az egész gyülekezet életét. Szoros kapcsolatban Istennel, megbékülve Istennel, és ennek az az eredménye, hogy a gyülekezetről azt írhatja le Lukács, hogy békessége volt ezeknek a gyülekezeteknek. Így váltak ők a béke szigetévé. Drága testvérek, amikor keressük a békességet, hajlamosak vagyunk magunkon kívül látni minden okot, amely bennünket megakadályoz abban, hogy békességre jussunk. Valljuk meg őszintén, magunkat nem szoktuk okolni a békétlenségünkért. Nem gyakran szoktunk arra gondolni, hogy az én békétlenségemnek nem kívül van az oka, hanem belül. De most Isten ígéje arra indít bennünket, testvérek, hogy tartsunk önvizsgálatot abban a tekintetben, hogy vajon a szívünk és lelkünk szoros kapcsolatban van-e a békesség urával, a békesség fejedelmével. Ismerjük-e a mi Urunkat, Istenünket, Jézus Krisztus által Atyánknak szólíthatjuk-e már őt? Mert amíg mindez nem valóság az életünkben, addig csak látszat békesség van bennünk és körülöttünk is. Olyan látszat békesség, amit egy kicsinke huballat is képes fölborítani. Olyan békesség, amelynek a tartósága nem haladja meg még a bolti tejét sem, amit mostanában vehetünk. Drága testvérek, hogy állunk Istennel? Ma Isten arra indít bennünket, tükröt tart elénk, hogy nézzünk bele ebbe a tükörbe. Persze elmondjuk sokszor, szidjuk a politikusokat, a Gyurcsányt, az Orbán, ezt meg azt, bezzek, ha ez máshogy lenne, jobb lenne minden, békésebb lenne minden. De most Isten azt mondja neked és nekem ezen a vasárnapon, nézzél önmagadba. És vizsgáld meg az Istennel való kapcsolatodat, hogy a te békétlenséged nem onnan ered-e, hogy nincs kapcsolatod a békesség fejedelmével, a békesség forrásával. Drága testvérek, a gyülekezet békessége mindig annak a függvénye, hogy egyen-egyenként milyen kapcsolatban vagyunk Istennel. Mert a gyülekezetben is megkísért bennünket az, hogyha nem tapasztaljuk a békességet, hogy egymásra mutogassunk, megkísért bennünket, nem csak itt ebben a gyülekezetben, hanem otthon a kis családi gyülekezetben, a családi közösségben is. Hogy az ember azt mondja, a másik az oka. Ha nem tapasztalod itt az Isten békességét, akkor a legkönnyebb módszer az, hogy ránézzél valakire, aki nem annyira szimpatikus, és azt mond, ő az oka. De a leglelkibb és Isten előtt legkedvesebb módszer az az, hogyha megvizsgálod önmagadat. És rátekintesz arra, hogy vajon élő kapcsolatod van-e Istennel. Hajlamosak vagyunk, testvérek, azt gondolni, hogy azok az első keresztények nem olyan emberek voltak, mint mi. Titokban még talán azt sem feltételezzük róluk, hogy két lábbal jártak ezen a földön. Ugyanolyan emberek voltak, testvérek. Nem volt internet, azt elismerem. Nem voltak bevásárlóparkok, de azok az emberek ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Ugyanúgy megvoltak annak a kornak is a kísértései, a kihívásai, nem kevesebb és nem több, mint most, mégis a békesség szigetévé válhatott a keresztjének gyülekezete. Nehogy azt gondoljuk, hogy ma ez lehetetlen. Nehogy engedjünk az ördög kísértésének, aki azt sugallja nekünk, hogy mindez kivitelezhetetlen 2007-ben. Nem, testvér, kivitelezhető, ha őszintén és alázattal megállsz Istenhez. Ha úgy jössz ide, mint Istennel megbékélt ember, akkor az Isten békessége fog rajtad keresztül sugározni. Ha pedig békétlen vagy, akkor dolgod és kötelességet egy megvizsgál, vajon a békesség forrását mi apasztotta el? Vajon miért nem jut el hozzád a mennyei békesség? Vajon miért nem tudod ezt tovább adni és tovább közvetíteni? csodálatos kincs, amit ebben a ládában, ebben az egyetlen egy versben lehetünk. Isten evangéliuma, Isten békessége, úgy a közelvalókat, mint a távolvalókat utoléri, békességet ad a szívükbe Samáriában, Galileában, békességet ad a szívükbe Júdeában, és az a békesség kiárad a gyülekezet közösségéből. Bárcsak áradna belőled, és bárcsak áradna belőlünk is, amikor itt együtt vagyunk. Azonban szeretnék még tovább kotorázni ebben a ládában, mert nem nehéz. Nem tudjuk ezen az Isten tiszteleten ennek az egyetlen versnek minden gazdagságát kiaknázni. Hagyok a testvéreknek egy kis vasárnap délutáni házi feladatot is. De van még itt valami, amivel fontos foglalkoznunk. Azt olvassuk ebben az ige versben, hogy a gyülekezet a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Békessége volt a gyülekezetnek, aztán azt olvassuk, hogy az Úr félelmében jártak, épültek, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodtak. Mielőtt azt gondolná valaki, hogy a gyülekezet azért gyarapodott, mert ott olyan nagy békesség volt, hogy oda érdemes volt elmenni és becsatlakozni, azelőtt Isten igéje józanít bennünket. A gyülekezet azért gyarapodott, mert ott volt a Szentlélek. És úgy gyarapodott, hogy a Szentlélek segített ebben. Hajlamosak vagyunk, testvérek, arra gondolni, hogy az Isten országának dolgai valahogy az emberi számítások és logika szerint történnek. Ha én kibékülök az Istennel, ha én majd békességet sugárzok magam körül, akkor lesz rám majd nagy megtérés körülöttem, családomban, munkahelyemen, akkor fognak rám majd sokan megtérni a gyülekezetben is. De Lukácson keresztül józanít bennünket Isten. És azt üzeni nekünk, hogy a lélek a kulcsa annak, hogy a gyülekezet gyarapodjon. A lélek. Az a Szentlélek, akit mi nem tudunk irányítani és befolyásolni. Az a Szentlélek Isten, aki nem arra néz, ami látható, hanem a láthatatlanokra. Az a Szentlélek Isten a kulcsa mindennek, aki szabadon cselekszik ebben a világban. Nem én, nem te, nem a gyülekezet, hanem Isten szent lelke az, amelynek segítségével a gyülekezet számban is gyarapodott. Szoktuk időnként a gyülekezetet számolgatni, nézegetni. És hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogyha egy gyülekezetben kevesen vannak, hogy bizonyára nincs ott az Isten. Szoktunk arra is gondolni, hogy egy gyülekezetben időnként sokan vannak, máskor kevesebben, akkor azt mondjuk, hát régen jobb volt, vagy máskor jobb volt a gyülekezet, most kevesebben vagyunk, most rosszabb a gyülekezet. Testvérek, nem a létszám a lényeg soha. Isten igéje józanít bennünket, az a lényeg, hogy Isten szent lelke munkálkodik-e közöttünk. Mert nem Péter, nem András, vagy nem a többiek gyarapították ezeket a gyülekezeteket. Hiszen a tanítványok nem is tudtak mindenhol ott lenni. Hanem Isten szent lelke volt az, amelynek segítségével számban is gyarapodtak. Nyilvánvaló, hogy a hívők élete, békessége, amit sugároztak a gyülekezetben, nem elhanyagolható és nem mellékes. De nem szabad arra gondolnunk, hogy ennek egyenes következménye az, hogy szaporodtak létszámban, és hogy megtértek emberek. Testvérek, mi Istennek tetsző életet nem azért kell, hogy éljünk, hogy ezért cserébe vagy ennek függvényeként majd Istentől még többet kapjunk. Hát de sokszor így akarjuk megélni a hívő életünket. Hát Uram, én kapcsolatban vagyok veled, de elvárom, hogy te ezért cserébe ezt meg azt add meg nekem. Elvárom tőled, hogy te megcseleked, hát látod, én törekszem. Oda vagyok érted, a te üzenért. Szolgálok neked, de Uram, tudod, jegyzed ide a munkaórákat, a perceket. És ugye majd megadod ezért cserébe. Szokták is mondani az emberek olykor, most imádkoztam, ezért ez meg ez megtörtént. Drága testvérek, Isten igéje józanít bennünket, mindazok a csodák, amelyek közöttünk történnek, nem azért történnek, mert mi jók vagyunk, vagy rosszak vagyunk. És mindazok a csodák, amelyeken keresztül mentünk az elmúlt hét folyamán, vagy hadd szabadjon utalnom ennek a gyülekezetnek arra az útjára, amelyen eddig járt, nem azért adattak nekünk, mert mi olyan jók vagyunk, hogy az Istennek cserébe kötelessége volt fizetni, hanem miért adatott? Mert Isten úgy látta jónak, mert Istennek úgy tetszett, hogy szent lelke segítségével gyarapodjunk. Tudom, hogy nehéz ezt elhinni, de Isten soha nem ránk tekint. Mert ha ránk tekintene, akkor nagyon elszomorodna. Nagyon elszomorodna. Testvérek, nem tudom, hogy volna itt valaki, aki fölmerné tenni a kezét arra a kérdésre, hogy vajon az ő élete mennyiben befolyásolta Istennek a csobánkat ér nyolc szám alá kiáradó áldásait. Van-e itt olyan valaki, aki fölmeri tenni a kezét azt mondani, hogy mivel én úgy éltem az életemet, és úgy élem az életemet, ezért az Isten ide adja az áldásait. Gyarló gondolat. Mi nem tudunk úgy élni, hogy az Isten cserébe bármit is nekünk adjon. Isten az ő szent lelke által szabadon cselekszik. És ha ezt megértjük, akkor még inkább csodálkozunk. És még inkább leborulunk előtte, ebben a templomban és ezen a helyen is. Ha ezt értjük, akkor megmerjük előtte vallani, hogy Urunk, mi annyira alkalmatlanok voltunk és vagyunk arra, hogy te gyarapítsál bennünket. De köszönjük, ha munkálkodsz közöttünk. És köszönjük, ha munkálkodsz bennünk szent lelked által, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Testvérek, ha gőggel van tele a szívünk, az mindig a Szentlélek megkeseredését mutatja és eredményezi. Ha mi az Isten nem tudjuk tisztelni, ha mi nem tudjuk őt elfogadni korlátlan úrként, akit nem lehet befolyásolni, mert szabadon cselekszik, akkor Isten szent lelke megszomorodik közöttünk. És ha Isten szent lelke megszomorodik közöttünk, akkor bizonyára nem is munkálkodik közöttünk. Drága testvérek, adja az Úr, hogy meg ne szomorítjuk az Úrnak lelkét, hogy el ne vegyünk tőle valamit, ami az ő kegyelmének, szeretetének az eredménye. És ez igaz nem csak a gyülekezetben, hanem a saját életünkben is. Adja az Úr, hogy mindig azzal az alázattal álljunk meg előtte, hogy Uram, én senki és semmi vagyok, és tudom, hogy amit kérek, nem azért teszed majd meg, mert én ilyen vagy olyan életet élek, hanem azért, mert szent lelked által segítségem lettél, és segítőmé lettél. Tanítson az Úr bennünket, kedves testvérek, az alázatban járni, és Isten szent lelkének segítségét kérni. Mindaz, amit mi tehetünk, csak külsőség, csak forma, ami majd egyszer elbomlik, összedől és itt marad, amit talán lejegyeznek könyvekbe, amiket majd 10 év múlva vagy 20 év múlva kidobnak, és nem kell senkinek. De az, amit a Szentlélek cselekszik, testvérek, az az örök élet. A Szentlélek üdvösségre hív. És ez az örök élet, azt jegyzik a mennyben is. Az az örökké valóságnak születik, aki újonnan születik Isten szent lelke által. Mit olvasunk az első gyülekezetről? A Szentlélek segítségével számban is gyarapodtak. Adjon nekünk Isten az ő szent lelke által való további gazdagodást, és segítsen meg bennünket, hogy teljes alázattal legyünk ő előtte. Így könyörögjünk, és így esedezzünk ő előtte, mint az ő gyermekei, hogy ez a békesség, amelyet tőle kaptunk, ami egész gyülekezetünknek és közösségünknek is a jellemzőjévé válhasson. Hogy legyen a mi békességünk vonzerő, de amikor idejönnek az emberek, akkor találkozhassanak magával, a békesség forrásával, a Szentlélek által. Könyörögjünk ezért különösképpen is az elkövetkezendő héten, amikor közel 60 gyerek lesz ennek a gyülekezetnek a vendége. És nem az a célunk, hogy foglalkoztassuk őket, amíg a szülők dolgoznak, hanem az a célunk, hogy Jézus Krisztust, a békesség forrását megismertessük velük. Könyörögjön a gyülekezet közössége azért, hogy eljusson az ige, az evangélium üzenete ezekhez a gyerekekhez, hogy a Szentlélek áldja meg a mi szolgálatunkat a gyermekek közösségében, hogy valamit megértsenek az Isten titkaiból. Nos, ez a mi házi feladatunk, és ez a mi küldetésünk, ez a mi szolgálatunk, amely kedves lehet Isten előtt. Adja az Úr, hogy ebben a szolgálatban járhassunk. Amen. Kedves testvérek, a 265. számú dicséretünk első versének éneklésével válaszoljon a mi Urunk Istenünknek szavára. A 265. számú dicséretünk így kezdődik: hagyjad az Úristenre te minden útadat. Testvérek, könyörögjünk! Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy fölfeded előttünk titkaidat, és a szívünkre helyezed, hogy te vagy annak a békességnek a forrása, amelyre annyira vágyakozik a mi szívünk és lelkünk. Köszönjük te neked, hogy találkozhatunk ma is veled, és köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, hiszen igéd által te vagy az, aki szólsz és tanítasz bennünket. Te vagy az, aki közelebb akarsz vonni magadhoz bennünket, és kínálod a te sokféle ajándékodat, köztük a te békességedet is. Adjad, Urunk, hogy készek legyünk meríteni belőled Jézus Krisztus által. Hadd jöjjünk te hozzád, mennyei édesatyánk, a te fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket és a mi kiáltásunkat, és emlékezzél meg rólunk. Köszönjük neked, hogy azt mondod igédben, hogy a te patakjaid tele vannak vizekkel. Köszönjük, hogy arra bátorítasz, hogy merítsünk belőle bátorságosan. Kérünk, adjad a te békességedet a mi szívünkbe. Adjad, Urunk, hogy szoros kapcsolatban élhessünk te veled. Hadd teljen ezen a vasárnap is, és a mi napjaink ezen a földön, a veled való szoros kapcsolatban. Úgy szeretnénk egyénileg is azt a békességet sugározni, amit tőled kaptunk, de arra kérünk, könyörülj meg a mi gyülekezetünk közösségén is, hogy ad legyen ez a gyülekezet a békesség szigetévé ebben a kerületben, ebben a városban. Kérünk, hogy a te békességedet adjad nékünk az elkövetkezendő hét mindenféle szolgálataiban is. Ne engedd, hogy az ördög elszakítson bennünket tőled. Hadd maradjunk mi veled szoros kapcsolatba, hogy így a szolgálatunk is áldássá lehessen. És azért is kérünk téged, mennyei atyánk, hogyha tetszik neked, ajándékozz meg bennünket jelenléteddel. Kérünk, munkálkodj úgy a szolgálattevőknek, mint a gyermekeknek a szívében. Emlékezzél meg róluk, és te, aki életnek és halálnak ura vagy, hozd őket a sötétségből világosságra. Köszönjük, hogy bennünket is szólítgattál gyermekkorunkban. Kérünk, szólítgass most azokat, akik ide érkeznek majd, és engedd, hogy a te szólításodat meghallják, megértsék, és arra engedelmességgel válaszolhassanak. Kérünk téged, Urunk, emlékezzél meg rólunk saját életünkben, és könyörülj meg rajtunk, hogy a veled való kapcsolatunk kisugározhasson családjainkban is. Adjad, Urunk, hogy békességben élhessünk a környezetünkkel, és ha valakivel békétlenségünk van, indíts bennünket annak a rendezésére. Köszönjük, Urunk, hogy ma is megélhető és megnyerhető a te békességed ebben a világban. Köszönjük, hogy nincs akadálya annak, hogy ezt a békességet megkapjuk és tovább sugározzuk. Így kérünk most téged, ami gyászolóinkért, emlékezz meg róluk is a gyásznak békétlenségében. Légy közel hozzájuk, hogy megtapasztalhassák a te közellétednek csodáját és erejét. Adj a szívükbe békességet, azt a békességet, amely tőled jön alá. De így kérünk téged betegeinkért, akiket a betegség nyugtalanít. Kérünk téged azokért, akiket az idegesség, a nyugtalanság tedd beteggé. Ó, Urunk, emlékezz meg rólunk, hogyha ismerünk téged, akkor hadd legyünk a te gazdag kincstáradnak boldog élvezőivé. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat szent lelked által, és a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Légy áldott, mennyei atyánk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi bénünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, hadd hirdessem gyülekezeti alkalmaink rendjét az elkövetkezendő hétre. Szeretettel kérjük mindazokat a szolgáló testvéreket, akik az elkövetkezendő héten a gyermekek között fognak szolgálni, hogy az előkészületek befejezése érdekében, ha tudnak, ma délután 3 órára jöjjenek föl, és folytassuk, illetve fejezzük be a gyermekhét holnapi indulására való készülődésünket. Hirdetem, hogy a készülődések miatt a ma délután 5 órakor kezdődő 20-on túliak biblia órája elmarad, ezt nem tartjuk most meg. A jövő héten, tehát hétfőtől péntekig gyermekhetet tartunk itt a gyülekezetben, és mivel ez nagyon sokféle és elsősorban fárasztó szolgálattal jár, és mivel nagyon sokakat megmozgat a gyülekezetből, ezért azt is hirdetem, hogy a héten más gyülekezeti alkalmat nem tartunk. Tehát a legközelebbi gyülekezeti alkalmunk az jövő vasárnap az Isten tisztelet lesz, ahova szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, egyben emlékeztetem is a testvéreket, hogy mivel hónap utolsó vasárnapja lesz ez, az Úrnak szent asztalát megterítjük, és úrvacsorai közösségben leszünk együtt. A presbiter testvéreknek hirdetem, hogy szerda este 7 órai kezdettel presbiteri gyűlést tartunk korábbi megegyezésünkhöz híven. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten 15-én pénteken 4:12 órai kezdettel a Rákospalotai temetőben utolsó földi útjára kísértük Tóth Mihályné született Kremlica Katalin 47 esztendőt élt asszonytestvérünket. Hozzátartozóiról imádságunkban is megemlékeztünk, szeretettel kérjük Isten vigasztaló kegyelmét a családtagokra, és egyben hívogatjuk őket ide a gyülekezet közösségébe. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket és az adakozás lehetőségét is. Hirdetem a testvéreknek, hogy ahogyan a korábbi esztendőkben is történt ez, a gyermekhéttel kapcsolatosan mindenféle adományt szeretettel elfogadom. Legyen az anyagi támogatás, vagy természetbeni adomány, azt gondolom, hogy a 60 gyermek mindenre garanciát jelent, nincs, ami ne fogyna el, nincs, ami föl ne használható lenne, amikor itt ennyien együtt vagyunk. Ha valakit Isten lelke indít, bármilyen adomány megtételére, azt kérjük, hogy tegye meg, örömmel és köszönettel fogadjuk ezt. Az Úr legyen és maradjon gyülekezeti közösségünk őriző, vezető és megtartó pásztora. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a már énekelt 265. számú dicséretünk 4. és 7. versének éneklésével zárjuk. A 265. számú dicséretünk 4. és 7. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik: utat van számtalan sok uram és eszközöd.